Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Homolya Róbert, a MÁV ZRT elnök vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Hogyan érintette az új koronavírus járvány a MÁV csoportot?
Csak úgy, mint azt gondolom, az egész társadalmat vagy gazdaságot. Ugye márciusban, amikor bevezették a kijárási korlátozásokat, akkor mint nagyvállalatként és mint kiemelt közszolgáltatóként nekünk is át kellett gondolni a működésünket. Azt lehet mondani, hogy a koronavírus járvány alatt a MÁV és a vasút az ugyanúgy működött, mint a koronavírus járvány előtt. Bár egy úgynevezett tanszüneti menetrendben szolgáltattuk a személyszállítási közszolgáltatást, de ez azt jelentette, hogy egyébként 3000-nél is több vonat járt naponta, 3100 vonat járt naponta, és a teherforgalomban is egy max. 10-15%-os visszaesés volt tapasztalható a koronavírus járvány alatt. Ugye ez azt jelentette, hogy mind a 38000 munkavállalónknak dolgoznia kellett a koronavírus járvány alatt. Természetesen a vállalatban mi is meghoztuk azokat az intézkedéseket, amelyeket más vállalatoknál. Tehát elrendeltük mi is a távolsági munkavégzést, divatosabb nevén ugye a home office-t. Ugye mivel sokan vagyunk nálunk, ez ezres nagyságrendben működött. 5500-an voltak a csúcson otthon, és otthonról látták el a feladatokat. De visszatérve arra, hogy mondtam, ugyanannyi vonat közlekedett, ez nem okozott fennakadást, és azt lehet mondani, hogy nagyon jól vizsgázott a cég és az informatikai résztegünk, hiszen egy hét alatt erre át is álltunk, több mint 2000 asztali gépet vittünk ki a munkavállalóinknak. Szerintem ebből az utasok, meg az ország az nem érzett semmit. Természetesen meghoztuk mi is azokat az óvintézkedéseket, amelyeket mindenhol. Naponta fertőtlenítettük valamennyi járművünket. Az utasaink számára forgalmasabb megállókon, állomáshelyeken ingyenes készfertőtlenítési lehetőséget biztosítottunk. Természetesen azokat a védőeszközöket, amelyekhez hozzászokhattunk itt az elmúlt hónapokban, gondolok itt a gumikesztyűre, szájmaszkra vagy készfertőtlenítőkre, ezeket folyamatosan osztottuk a munkavállalóinknak. Ugye az elején nagyon nehéz volt, nem csak nekünk, mint mindenkinek ezeket beszerezni. Azt lehet mondani, hogy ilyen április közepére egyébként ez beállt szépen. Márciusban, amikor beindult ez a koronavírus járvány, akkor azért az gondot okozott egyébként ezeknek az anyagoknak a beszerzése. De ugye, hogy a MOL is átállt a kézfertőtlenítő vagy fertőtlenítő szereknek a gyártására, hogy ezekhez jobban hozzá tudtunk férni. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy áprilistól erre a pandémiás üzemre ráálltunk, és azt gondolom, hogy szépen a vonatkozó szabályok szerint működött minden. Hát természetesen az utas számokban ez egy hatalmas visszaesést jelentett.
A számok mit mutatnak most? Az idei évben valószínűleg a forgalomra és a bevételre milyen hatással lesz, illetve volt a járvány?
Hát azt lehet mondani, hogy az egyes országok lezárták a határokat. Nyilvánvalóan a nemzetközi személyforgalom az megállt. Bécs felé volt napi pár vonatunk a pandémia alatt is. Tehát 99%-kal esett vissza a nemzetközi forgalmunk. A távolsági forgalom az 80%-kal esett, vagy 80%, a távolság az 90%-kal esett vissza, és az elővárosi, a Budapest elővárosi forgalmunk az pedig 80%-kal. Ugye azt lehet, Budapest elővárosban képződik meg minden második utasunk. Ezek a számok voltak igazak, ezek májustól aztán ez a tendencia az elkezdett javulni, és most körülbelül egy 20-25%-a kevesebb utasunk van, mint egyébként a tavalyi év azonos szakában. Tehát nyilvánvalóan, ahogy a korlátozások feloldása kerültek, ugye nyár van rá, és a turizmus is ugye beindult, belföldi turizmust próbáljuk mi is promotálni, ugye volt is egy közös programunk a MOL-lal és a Volánnal. Ezek a számok jönnek vissza, de azt lehet mondani, hogy hatalmas veszteség érte a MÁV-ot, illetve a MÁV csoportot eddig, tehát nyilvánvalóan most tudunk mérleget vonni, de az első 6 hónapban ez több mint 16 milliárd forint veszteséget okozott a vállalatcsoportnak. Ebben benne vannak a védekezés költségei, ahogy említettem, minden nap fertőtlenítettünk, az utasforgalmi létesítményeket is fertőtlenítettük, az üzemi helyeinket is hetente egyszer fertőtlenítettük. Plusz a jegy és a bérlet bevétel kiesés az brutális volt, az volt olyan hónap, amikor 4 milliárd forinttal kevesebb bevétele volt a MÁV csoportnak.
Mennyihez képest, mennyi szokott lenni egy átlagos hónapban, március-áprilisban van a jegybevétel, amihez képest 4 milliárddal kevesebb.
Hát azt lehet mondani, hogy 5-6 milliárd forint, és akkor ennyivel kevesebb. Tehát az ezek a hónapok, ezek nagyon, nagyon szomorúak voltak, de hát hogy a számokat mondtam, 90%-kal, meg 80%-kal esett vissza a forgalom, azt lehet mondani, hogy az 1/10-ére, vagy a 15%-ára esett vissza a bevételünk. Szerencsére ez most már kezd magához térni, azt lehet mondani. De ugye nyár van, tehát most ugye nyári menetrend szerint közlekedünk, és hát mindenféleképpen bizakodva, de nagy kíváncsisággal tekintünk a jövő elé.
Hogyan készülnek egy esetleges második hullámra?
Hát ugye most már tudjuk, hogy milyen egy pandémiás időszakban dolgozni, tehát nyilvánvalóan a védekezéshez szükséges szolgáltatásokat, eszközöket, azokat beszereztük, folyamatosan itt vannak, és most is figyeljük egyébként a híreket. Nyilvánvalóan történtek bejelentések, ugye különböző színű országok, a szomszédjainkban is vannak, nyilván ez a forgalmunkat is érinti, tehát ezeket folyamatosan figyeljük. Annyival jobb helyzetben vagyunk, hogy most már tudjuk, hogy mit kell ilyenkor tenni, és ezeknek az eszközöknek, szolgáltatásoknak, fertőtlenítési kapacitásoknak most már a birtokában vagyunk, ezt nem kell azonnal beszerezni. Egyébként, hogyha pedig a kollégákat otthoni munkavégzésre kell utasítani, akkor ennek a rendjét is most már tudjuk. Ahogy említettem, több mint 5000-en dolgoztak a MÁV csoportban otthonról. Ez működik. Nagyon sok fejlesztésünk is volt ezzel kapcsolatosan, digitális aláírás, tehát a személyes jelenlétet és a személyes kontaktust próbáltuk minimalizálni. Úgyhogy ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy pozitívuma is vannak ennek az időszaknak, hiszen vállalat irányítási, meg vállalat működtetési hatékonyságból biztos, hogy jobbak vagyunk, vagy megerősödve jöttünk ebből a pandémiás válságból, mint ahogy előtte működtünk.
És nyáron történt egy másik nagy változás. Július 15-től a MÁV ZRT gyakorolja a tulajdonosi jogokat a Volánbusz ZRT felett. Mit jelent ez a gyakorlatban, vagyis hogyan változik a két cég irányítása?
Ugye mind a két cég egy kiemelt közszolgáltatást végez Magyarországon. Ugye a Volánbusz ZRT a közúti személyszállításban szinte egyeduralkodó Magyarországon. A vasút, a MÁV csoport pedig ugye a vasúti közlekedést üzemelteti, akár a személy, akár az áruforgalomra a gondolok. Állami cégekről beszélünk, annyi történt most, hogy a Volánbusz fölötti tulajdonosi joggyakorlást az eddigi joggyakorló, a Nemzeti Vagyonért Felelős Tárcanyköli Miniszter az átruházta a MÁV ZRT-re. Azt lehet mondani, hogy most még közelebb van a két cégnek az irányítása, és nyilvánvalóan ezzel az aktussal együtt feladatot is kaptunk miniszterasszonytól, hogy vizsgáljuk meg, hogy az integráció hogyan tud végbe menni, hogyan tudunk még hatékonyabban szolgáltatni, tehát nyilvánvalóan az utas az legelső, hogy az utasnak, az utasoknak még jobb szolgáltatást, versenyképesebb szolgáltatást tudjunk nyújtani, és természetesen keresünk meg azokat a szinergiákat, amelyek egy ilyen nagy vállalat esetében biztos, hogy meg kell, hogy legyenek. Gondolok itt a forgalomirányításra, utas tájékoztatásra, egyértékesítésre, menetrend összeállításra. Ez egy feladat, vonatkozásban szeptemberig kaptunk időpontot, azt lehet mondani, hogy ez az első lépése volt annak, hogy ez a vállalatcsoport most már nem két vállalatcsoport, hanem egy vállalatcsoport minél hatékonyabban és versenyképesebben tudjon szolgáltatni a jövőben.
Várhatóan milyen stratégia, milyen struktúra pontosabban alakul ki?
Ugye a vasúti közlekedésre nagyon komoly és strikt szabályok vonatkoznak, európai uniós szabályok. Ugye a vasúti piacot is meg kell majd nyitnunk, ugyanúgy, ahogy a közúti, a buszos piacot. És itt a pályaműködtető és a személyszállítást végző társaságok vonatkozásában bizonyos elkülönítési szabályokat kell betartanunk. Ugye két modell van, vagy holdingban működik egy vasútársaság, és egyébként annak még lehetnek egyéb lába is. Tehát annak lehet ugye egy buszos része is, hogy egyébként van Ausztriában, Németországban, Olaszországban. Tehát ezek nem új gondolatok. Ebben a struktúrában évtizedek óta dolgoznak nagy közlekedési vállalatok. A másik pedig úgynevezett vertikálisan integrált vasútvállalat. A MÁV az így működik. Itt nincs egy holding cég a vállalatcsoport fölött, hanem maga a pálya üzemeltető, nek vannak lányvállalatai, itt a Mávstart is még van, nagyon sok lánycég jelenleg a vállalatcsoportban. Most azt kell megvizsgálnunk, hogy államadósságkezelési, jogi, közbeszerzési jogi és egyéb aspektusokból hogyan tud beintegrálódni ebbe a vállalatcsoportba a Volánbusz ZRT. Úgyhogy ezt vizsgáljuk. E vonatkozásban a miniszterasszony által megszabott határidőben le fogjuk tenni a javaslatunkat, és megyünk tovább. Természetesen ez egy feladat, és ez egy folyamat, és nem egy rövid folyamat önmagában ez az integráció. Ha megnézzük azt, hogy a volán társaságok hogyan működtek, 2015-16 előtt még 24 volán társaság volt, ugye mára egy, de hát ott az integráció az még nem zárult le, hanem folyamatban, hogy inkább most kezdődik mind a volán, mind a MÁV volán csoport vonatkozásában.
Mit fog az utazóközönség mindebből megtapasztalni, és mi lesz az első lépés, amikor már érezni fogja, hogy itt egy társaságról van szó, vagy egy cégről, vagy egy holdingról?
A közösségi közlekedésről beszélünk, meg közszolgáltatásról beszélünk. Nyilvánvalóan nagyon fontos az, hogy jó kínálatot tudjunk adni az utasoknak, tehát akkor tud vonzó vagy versenyképes lenni a közösségi közlekedés az egyéni közlekedéssel, vagy más közlekedési módokkal szemben, hogyha ha jó kínálatot tudunk nyújtani. Nyilvánvalóan most vasúti és közúti kínálatot összetudjuk hangolni. Ez egy fontos dolog. És ha jó kínálatot adunk, akkor nyilvánvalóan használni fogják ezeket a közlekedési módokat. Külön értelmezni egy közösségi közlekedés, vagy akár egy közlekedési rendszerben egy közlekedési módot nem lehet. Tehát önmagában olyan, hogy vasúti személyszállítás nem értelmezhető, hiszen nem biztos, hogy minden viszonylatban ki tudjuk, és nem is tudjuk kiszolgálni minden viszonylatban az utasokat, tehát kellenek csatlakozási pontok, átszállási pontok, amelyet ugye ki tud egészíteni a közúti közlekedés, vagy egyéb közlekedési módok. De nyilvánvalóan együtt még erősebb tud lenni ez a kínálat. A másik pedig a nyilván az utastájékoztatás, vagy forgalomirányítási rendszer. Jelenleg még 21 fél eltérő utastájékoztatási rendszer működik a Volánbuszban. Tehát ez nyilván ez az elmúlt évek, vagy a elmúlt évtizedek örökségéből fakad. Tehát nyilván ezt integrálni kell, és integrálni kell a MÁV-val közösen, nagyon fontos. És a másik, ami az utasnak az egyik legfontosabb, most azon túl, hogy mennyi idő alatt jut el, és milyen kínálatot adunk neki, milyen menetrendi kínálatot, az, hogy mennyibe kerül az utazás, és hogyan tudja megváltani a szolgáltatásnak a lehetőségét, hogyan tud jegyet vagy bérletet venni. Hát ebben is komoly munka áll előttünk, hiszen nincs átjárhatóság a tarifarendszer között, és eltérő módon, eltérő rendszereken keresztül tudják megvásárolni egyébként az utasok a jegyeket és a bérleteket vasútra vagy buszra. És ez azért nagyon furcsa és nagy hiány, hiszen állam által finanszírozott cégekről beszélünk. Tehát az állam a megrendelő, és az állam finanszírozza ezeket a cégeket. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb prioritás, hogy legalább az a felület, amin a jegyet és a bérletet megveszek, vagy megvásárolják az utasok, az egységes legyen, e vonatkozásban évvégével ezt egységesíteni fogjuk. Nagyon egyszerű, a MÁV-ban működő és jól működő elektronikus jegyértékesítési rendszert ki fogjuk terjeszteni a Volánbuszra. Ez az első lépés, és a másik pedig a tarifa közösségnek a megteremtéséről. Sokat beszéltünk, vannak rá egyedi jelek. Esztergom térségében, a kettes vasútvonal térségében, vagy a Velencei tónál, azonban ez nem biztos, hogy teljesen átjárható. Tehát nagyon sok viszonylat esetében a Volánbusz bérleteket és jegyeket elfogadjuk vasúton, de ez visszafelé nem működik. Nyilván a végcél az lenne, és az egész országról beszélek, hogy egy adott jegyel vagy bérlettel a megvásárolt viszonylatra bármilyen állam által finanszírozott közlekedési módot lehessen használni. És ebben hatalmas lehetőség van, hiszen a Volánbusz 70 településen a helyi közlekedést is biztosítja és nyújtja. És a helyi közlekedésről, tehát a helyi járatról tudok ugye felszállni adott esetben egy távolsági, vagy egy elővárosi járatra, akár buszra, akár vonatra. Tehát ez a rá- és elhordási hálózatokat definiálnunk kell, és a legfontosabb az, hogy ezt a tarifa közösséget bevezessük.
Mikor alakítható ez ki? Hány év, vagy hány hónap, mire ez az egész rendszer egy tarifán működhet, és mondjuk az elektronikus jegyértékesítésnél, ami, mint említette, a MÁV applikáción, a MÁV-on keresztül zajlik majd, nem az lesz ráírva, hogy vonat vagy busz, hanem az, hogy ettől a várostól eddig.
Tudja, a jegyrendszerünk az évvégével már egységes lesz, tehát ebben dolgoztunk azért előre a MÁV csoporton belül.
De ott meg lesz különböztetve, hogyha egyik ott városból még, a másikba ott
még,
megyek.
Jelenleg még volán és MÁV jegyet kell megvásárolni. Egyedi eszközöket vagy egyedi programokat bevezetünk. Talán a jövő héttől már a Balaton 24 vagy 72 jegy az már érvényes lesz a volánjáratokra. Köszönhetően az integrációnak is egy-egyel körbe lehet utazni az egész Balatont. Ugye most az északi szakaszon a felső vezetéket telepítjük éppen, ugye Balatonfüredig. Úgyhogy szerintem ez már egy új és jó dolog lesz, hogy egy-egyel az állam által és most a vállalatcsoporthoz tartozó közlekedési módokkal körbe lehet utazni a Balatont. Nagyon elszántak vagyunk ebben. Azt gondolom, hogy jövő év nyarára a tarifa közösségre vonatkozó javaslatunkat meg fogjuk tenni a megrendelő innovációs technológiai miniszter felé, és nagyon remélem, hogy akár 2021 decemberében a téli menetrend bevezetésekor, vagy legkésőbb 2022 január 1-jel be tudjuk vezetni a tarifa közösséget a volán és a MÁV csoport járatain. Most nagyon egyszerű példát mondok, ha valaki mondjuk Székesfehérvárról ingázik Budapestre, ugye jelenleg meg kell venni a helyi közlekedésben a bérletet, ez kb. 7000 forint Székesfehérváron, meg kell vásárolni a vasúti bérletet, ez körülbelül ilyen 40000 forint, és egyébként, ha még Budapesten is akar utazni, akkor a Budapest bérletet is meg kell vennie. Tehát háromféle bérletet kell megvásárolnia. Nyilvánvalóan ezeket integrálni kell. Ez meg külön kérdés lesz majd a főváros, hiszen a legtöbb utazás az itt a fővárosban és a főváros környékén képződik meg. De azáltal, hogy tarifaközösséget hozunk létre, nyilván magában hordozza azt is, hogy ha tarifaközösséget hozunk létre, akkor ennek a terméknek az ára az olcsóbb kell, hogy legyen, mint a mostani összesített. Tehát az egyik legfontosabb változás az valószínűleg az lesz, hogy a közösségi közlekedés olcsóbb lesz, ezáltal versenyképesebb és vonzóbb. Egyébként a közlekedési mixben a közösségi közlekedés aránya Magyarországon Európai Uniós átlaghoz képest nagyon jó, nyilván ennek történelmi okai vannak, de az Európai Uniós politika is azt mondja, hogy azokat a környezetvédelmi célkitűzéseket, amiket meghatározott az Európai Bizottság, azokat megerősített és versenyképes és hatékony tömegközlekedés nélkül nem fogjuk elérni. Tehát azt a CO2 kibocsátási célkitűzéseket, amelyeket 2050-re megfogalmazott az Európai Unió, jó és hatékony tömegközlekedés nélkül nem fogjuk elérni. Tehát nyilvánvalóan ezáltal a tarifaközösség által egyszerűbb lesz az utasoknak az élete. Nyilván nagyobb választásban tudják megszervezni a saját életüket, hogy az utazásukat hogyan bonyolítsák, és a másik valószínűleg olcsóbb lesz az utazás. Nyilván ennek vannak költségvetési vonzatai is, de az nem lehet, hogy a tarifaközösség úgy létszik, hogy most összeadjuk ezeket a jelenlegi árakat. Azt gondolom, hogy ezzel jóval versenyképesebbek és vonzóbbak tudunk lenni adott esetben 2022-től.
Melyik társaság jelen pillanatban hány utast szállít? Mondjuk ne a koronavírus járvány okozta visszaesést nézzük, hanem úgy egy átlagos évben.
Azt lehet mondani, a MÁV csoport kb. 140 millió utast szállít el egy évben. Az utas számok egy pár százalékot mindig nőnek, azt lehet mondani az elmúlt időszakban. Ugyan elég sok fejlesztésünk volt, vagy elég nagy fejlesztéseink voltak, gondolok itt csak akár a Székesfehérvári vonalra, vagy az esztergomi vonalra. Ott a beruházást követően meg négyszereződött az utasoknak a száma. A Székesfehérvári vonalon is majdnem 9 millió utast szállítunk el egy évben. De azt lehet mondani, hogy a vasúton 140 millió utas utazik évente, picivel több. A volán járatain pedig több mint 650 millió utas, több mint 6000 jármű, 6500 busszal szolgálja ki az utasokat a volántársaság. Tehát a kettő együtt az ugye majdnem 800 millió utast vagy utazást jelenít meg. Hát nyilvánvalóan ugye a vasúti közlekedés az ott értelmezhető, ahol vasút van, míg értelmezően a közúti közlekedés, vagy a busz az pedig ott, ahol közút van. Az elmúlt időszakban azért elég nagy fejlesztések voltak, gondolok itt a gyorsforgalmi utakra, vagy autópályákra. és hogy a motorizáció, vagy a busz technológia is fejlődik, vagy fejlődött, ugye sokkal kényelmesebb és jobb buszok tudnak megjelenni a kínálatban. De azt lehet mondani, hogy a volán buszon utazó utasok száma az pedig picit csökken minden évben. És még egy trendről, hogyha beszélhetek, most a vasútról tudom azt mondani, hogy az elővárosi, tehát a Budapest és a Budapest 100 km-es sugarú körzetében az utazások száma az nő. Tehát a vasutat választók száma ez nő. Tehát három trend van, ez szépen megy fölfelé minden évben. A távolsági közlekedés, a vasúti távolsági közlekedés a stagnál, azt lehet mondani, hogy az beállt egy szintre, és a regionális vonalakon pedig úgy körülbelül ugyanúgy csökken az utasoknak a száma, hogy az elővárosban nő. Tehát ilyen trendek vannak a vasúton, míg a közúton ugye az utas száma, azt lehet mondani, hogy stagnál vagy picikét csökken. Most az összevonás alapján nyilvánvalóan azt kell majd megvizsgálnunk, hogy adott esetben melyik szegmensből hova kell utasokat átirányítanunk ahhoz, hogy hatékonyabbak legyünk, és adott esetben azért kell átirányítanunk egyik módról a másikra az utasokat, mert mondjuk az egyik mód az versenyképesebb, mint a másik. Tehát ez nagyon egyszerűnek tűnik így első ránézésre, de nagyjából az utasok száma az így alakul.
És mire számítanak, ha már vannak tervek arra, hogy néhány éven belül hány utast szeretnének? Ugye a MÁV-nál volt egy egyértelmű terv, amikor szeptemberben az Inforádió arénájában volt legutóbb, akkor mondta, hogy a 140 milliót jelentősen sok 10 millióval szeretnék növelni. Ezt a majdnem 800 milliós számot mennyivel lehetne, vagy mennyivel kellene emelni?
Hát ugye nem titok, hogy nyilvánvalóan az egyéni közlekedéstől is át kell csábítani utasokat. Szerintem mondjuk az esztergomi vonalon, vagy akár Székesfehérben az látszódik, hogy szerintem nagyon sokan letették az autót, és egyszerűen a vonatot választották, mert gyorsabban be lehet érni mondjuk Esztergomból, vagy abból a térségből Budapestre, és elsősorban a városközpontba érkezik meg a vonat. Ugye nyilvánvalóan a dugókat ki lehet kerülni. Tehát az egyik az ez a célközönség, nyilvánvalóan ehhez fejlesztések kellenek, tehát az alap, hogy jó kínálatot tudjunk adni, jó menetidőket és jó árakat tudjunk adni. Nyilvánvalóan ez plusz fejlesztések is kellenek, mert ha az egyéni közlekedésről akarok utasokat áthozni, akkor ugye kellenek P+R parkolók, még mindig nagyon kevés van belőle, tehát ez rá kell menni, akkor tudok, hogy akkor lehet utasokat az egyéni közlekedésről átirányítani, vagy jobb opciót adni. A másik pedig nyilvánvalóan a közútról, a közúti közösségi közlekedésről lehet utasokat áthozni. Szintén nagyon egyszerű példákat, ha mondok, az elmúlt 10-15 évben 1500-1300 milliárd forint értékben valósultak meg vasúti fejlesztések. Mint Székesfehérvárt hozom fő példának, hogy a Székesfehér vonalat majdnem 200 milliárd forintból újult meg, ugye ez végigmegy egészen a dél-balatoni szakaszig. Ugye korszerű flirt motorvonatokat állítottunk be, az utasszáma szépen nő. Meg kell nézni azt, hogy az a buszos kínálat, amit egyébként most is megvan, több mint 50-60 autóbusz jár naponta a vasút mellett, hogy ezeket fönt kell tartanunk. Ez okoz-e problémát a kínálatban, most már a közösségi közlekedési kínálatban, vagy ezeket a párhuzamosságokat, ahol párhuzamosság van, ezeket meg tudjuk-e szervezni, és visszamegyek a mondandóm elejére, ez viszont az is kell, hogy az utasokat rá tudjuk hordani a vasútállomásokra, mert ugye nagyon sok esetben a településkép az olyan, hogy a vasútállomás vagy a megállóhely az nem a városközpontokban van. Tehát ez kellemetlenséget tud okozni, mert nyilván a buszon az utas föl tud szállni a város vagy a falu központjában, és elutazik, ahova szeretne, míg a vasútállomás vagy a megállóhelyre ki kell menni. Tehát ezeket a kapcsolatokat és ezeket az utasáramlási helyeket és folyamatokat ezt megfelelően kell beállítanunk. Nyilván olyan kínálatot kell adnunk, ami az utasnak megfelelő, és nem okoz neki sérelmet adott esetben átszállni, vagy átutazni a város központjából egy vasútállomásra. Nyilvánvalóan olyan kínálatot kell adnunk, hogy ne legyen kérdés, hogy amit ajánlunk, az jobb legyen, mint az előző.
Néhány perccel ezelőtt arról beszéltünk, illetve arról beszélt, hogy hány utast szállít a MÁV, illetve a volánbusz. Mi lenne a fő cél? Az, hogy a párhuzamosságokat kiküszöbölve gazdaságosabban tudjanak működtetni egy-egy vonalat, vagy az, hogy jelentősen nőjön az utasszám, ezáltal gazdaságosabb legyen az üzemeltetés?
Ugye most már egy vállalatcsoportként, vagy egy tulajdonos irányítás, vagy még közvetlenebb tulajdonos irányítás alatt lévő vállalatcsoportként nyilvánvaló a cél az az, hogy ez az utasszám, ez az összutasszám, ez megmaradjon, adott esetben nőjön. És ha a tarifaközösség pedig bevezetésre kerül, akkor nyilván mindenki ugyanazt a jegyet meg bérletet fogja ugye megvásárolni, és ez nem külön kerül elkönyvelésre, de nyilvánvalóan a költségtérítésben ez szétszálazódik. A párhuzamosságok tekintetében nyilvánvalóan meg kell vizsgálni azt, hogy mely viszonylatokat tudunk gazdaságosabban vagy költséghatékonyabban fönntartani, és melyik a jobb opció az utasnak. Tehát nagyon egyszerű, távolsági közlekedésben olyan programot fogalmaztunk meg, nyilván a most folyamatban lévő vasúti fejlesztéseket kiegészítvén, amivel a legversenyképesebb bejutási időket szeretnénk nyújtani egy 5-10 éven belül, gondolok itt Szolnokra, Debrecenre, Nyíregyházára, Miskolcra, Pécsre akár, Győrbe, de adott esetben most is például Székesfehérvár, akkor maradok a Székesfehér példánál, a leggyorsabban vonattal lehet elérni Budapestről Székesfehérvárra. Tehát azt gondolom, ha van egy ha így nézzük a kínálatot, a menetrendi kínálatot, akkor az egy könnyű választási lehetőség tud lenni, hogy melyik a leggyorsabb mód. Akkor nyilván azt kell fönntartani és azt kell fejleszteni, hiszen azért utazunk és azért választunk közlekedési módok közül, hogy minél gyorsabban, minél biztonságosabban, minél gyorsabban, és hát nyilván minél olcsóbban szeretnénk ezt az utazást lebonyolítani. A másik, a párhuzamosok tekintetében nyilvánvalóan nézni kell azt, hogy az egyes viszonylatokat hogyan lehet jól fönntartani. Csak a regionális vonalakra, ha kitérek, 46 regionális vonal esetében vizsgáltuk meg azt, hogy milyen utasszámok vannak, és ott esetben hogyan lehet hatékonyabban működtetni ezeket. Hát itt vannak egészen azt gondolom, hogy tanulságos számok. 16 vonal esetében a napi utasszám kevesebb, mint 100 fő. Most vasútról, regionális vasútvonalakról, mellékvonalakról beszélek. 29 vonal esetében az utasszám, a vonaton lévő utasszám, tehát a vonatonként utasszám az kevesebb, mint 20 fő, 14, tehát az egyharmada 46, amit vizsgáltunk, 14 esetében pedig kevesebb, mint 10 fő használja. Tehát kevesebb, mint 10 fő ül ezeken a vonatokon. Az átlagsebessége pedig mondjuk a 46-ból a felének kevesebb, mint 40 km/h. Tehát azt lehet mondani, hogy egyébként ha az átlagsebességet nézem, egészen biztos, hogy nem jó a kínálat, de egyébként ha a kihasználtságot nézem, azt mondom, hogy egy kisebb busszal, akár egy midibusszal ezt az utazóközönséget adott esetben ki lehet szolgálni, vagy olyan kínálatot lehet adni, ami lehet, hogy költséghatékonyabban fenntartható. Tehát ezek azt gondolom közlekedési oldalról, vagy közlekedés üzemi oldalról, ezek nagyon egyszerű opciók kell, hogy legyenek, de még egyszer is ezt hangsúlyozom, a legfontosabb az, hogy nyilván az utastnak olyan kínálat, vagy az utazóközönségnek olyan kínálatot adjunk, amivel ő meg van elégedve, közösségi közlekedést használja. Egyrészt azért, mert 56 ezer ember dolgozik ebben a körben, és azért elég sokba kerül ennek a fenntartása, tehát hogyha a teljes vállalatcsoportot nézem, ez több mint 400 milliárd forintról beszélünk, tehát nem mindegy az, hogyha az állam ennyi pénzt beletesz a közszolgáltatásba, akkor azt mennyien használják. Nyilván az a jó, ha minél többen használják, és minél többen meg vannak elégedve ezzel a szolgáltatással. Nyilván, ha meg vannak elégedve, akkor, és vagy jó a kínálatunk, akkor pedig közösségi közlekedést használnak. Úgyhogy nagyjából ez az a fő szervező erő, vagy képlet, vagy paraméter, ami alapján próbáljuk most átgondolni a tevékenységünket, és javaslatokat tenni a tulajdonosnak és a megrendelőnek, hogy hogyan tovább.
És akkor a volán busz, illetve a buszos közlekedés is valamelyest változhat, említette a minibuszokat, kisebb buszokat, mert azt is mondta, hogy vannak olyan desztinációk, ahol olyan útvonalak, ahol csökken az utas létszám. Nem feltétlenül kell a most megszokott hatalmas 30-40-50 főt is befogadni képes buszokat üzemeltetni?
Mindenféleképpen, ugye erre vannak példák, hogyha a piaci oldalról közelítem meg, nyilvánvalóan egy ilyen kisebb busznak a beszerzése, fenntartása, az a töredéke fele harmada, mint egy normális busznak. Tehát nyilvánvalóan ezeket vizsgálni kell, és ez is nagyon fontos, meg kell nézni, mire van igény. Tehát hány utas akarja azt adott esetben azt a viszonylatot használni, és az igényekre, azt gondolom, az igényekre kell szabnunk a kínálatunkat. Ez most sok esetben ez nem biztos, hogy így van.
És részben említette már, de a másik igencsak fontos kérdés, amiről már korábban szeptemberben is beszélt, az a menetrend, illetve a menetrendek egységesítése. Tavaly szeptemberben itt az arénában azt mondta, hogy 4-5 évet vesz igénybe a menetrend egységesítés, és azt is említett, hogy 2018-ban már elindult a munka, létrejött egy munkacsoport. A közös irányítással jelentősen felgyorsulhat ez a folyamat?
Igen, fel is kell gyorsulni ennek a folyamatnak. Még egyszer, a közszolgáltatási közösség közlekedési kínálat, az nyilvánvalóan a menetrendi kínálatban mutatkozik meg, de ahhoz, hogy összehangoljuk a menetrendeket, vagy adott esetben átgondoljuk azt, hogy az adott viszonylatban milyen kínálatot adunk, tehát vagy buszt, vagy vonatot, vagy vasutat, ott még bizonyos fejlesztésekre szükség van. Ha a távolsági közlekedést nézem, ugye több mint 7700 kilométeres vasúti pályahálózattal rendelkezik Magyarország. Leszámítva egy pár nagyvárost, azért elérhetőek a legnagyobb városaink vasúton. Nagyon sok fejlesztés van, gondolok például Debrecenre, ugye a Szolnok-Püspökladány Debrecen vonal az most van egyébként kiépítés alatt, vagy rekonstrukció alatt, de ugyanúgy Békés Csaba felé is 2022-re ezeken a helyeken a 160 km/órás sebességre föl tudjuk emelni a pályát. Ugye jelenleg csak Tatahegyes-Halom között tudunk 160-nal menni, egész Magyarországon kb. 100 km. 2022-hez 4-500 km-es vonalszakaszon tudunk 160-nal menni majd vonattal. Ez nagyon napnál világosabb, hogy ezeken a viszonylatokon a leggyorsabb bejutási mód az a vasút lesz. Most ezeken a viszonylatokon nyilvánvalóan a menetrendet majd oly módon kell átnézni, vagy felülvizsgálni, hogy adott esetben miért adunk, vagy miért adjunk párhuzamos kínálatot, most a buszra gondolok, hiszen ez a leggyorsabb. Ha pedig ez a leggyorsabb, akkor rá kell hordani, meg el kell hordani az embereket, és olyan csatlakozási pontokat és csatlakozási lehetőséget kell majd nagyvárosokban, akár helyi, akár helyközi közlekedésben biztosítani, amely gyakorlatilag egy door-to-door közlekedést tesz majd lehetővé az emberek számára. Tehát ez egy fontos szervező erő kell, hogy legyen, mert valóban ezekre a helyekre, hogyha ezeket a programot is mi versenyképes vasútnak neveztük el, akkor olyan eljutási időket tudunk garantálni, hogy a Budapest-Debrecen az 2 óra 2 perc, Szolnok 1 óra 5 perc, Miskolc 1 óra 45 perc. Tehát ez még kellene, hogy most a 80-as vonal az 60-ig, ugye Rákos 60-ig történt, meg a rekonstrukció tovább kell menni egészen Füzesabonyig, hogy ezeket az időket el tudjuk érni, de egy Kecskemét 1 óra 10 perc, egy Szeged az 2 óra 7 perc, ha ezeket végigveszem, azt lehet mondani, hogy autóval vagy közúton nem lehet odaérni ezekre a városokra, akkor azt lehet mondani, hogy ezeken a helyeken csak ez a kínálat maradjon meg, hiszen ez a legjobb. Ebben azt gondolom, hogy senki nem fog vitatkozni, hogyha ezt egyébként ezeket a menetidőket elérjük, és üzembiztosan és menetrendszerűségben is jobb számokat tudunk mutatni. Mi ebben a versenyes vasút programban ezeket a menetidőket céloztuk meg, és egy 95%-os menetrendszerűséget.
Most nagyjából mennyi ez a menetrendszerűség, vagyis a késések kontra pontos?
Hát ez eltérő, vonalanként eltérő, tehát ott, ahol rekonstrukció volt, most a Dél-Balatoni vonalról, ha beszélek, ugye ez a Székesfehérvár-Dél-Balaton, ott például a késéseknek csak a 2-3%-a vezethető vissza a pályahibára. Máshol ez 80-90%. Ahol az elmúlt évtizedekben nem tudtuk úgy karbantartani, vagy fejleszteni a vasútvonalainkat, gondolok itt a 100-as vonalra, ugye a Ceglédi vonalra, ugye most épp Nyugati és a Városliget elágazás között a sínpárt kicseréljük. 1961-es sínek vannak még letélve, és naponta állni vagy ott több száz vonat. Tehát ezeket a szűk keresztmetszeteket, ha kivesszük a rendszerből, akkor van egy jól értelmezhető, nagyon versenyképes vasúti hálózatunk, de ez egy 4-5 éves munka. Tehát ezt, hogyha elkezdjük jövőre ezeket a fejlesztéseket, ami évente egy 50 milliárd forintos tételről beszélek. Egyébként a MÁV csoport felkészült ennek az elvégzésére, hiszen több mint 7 milliárd forintért vettünk nagy gépeket, hogy saját beruházásba tudjuk ezeket a fejlesztéseket végrehajtani, akkor ez a hálózat, ez nyilvánvalóan viszonylatonként, tehát minden évben egy desztináció felé ezt rendbe tudjuk tenni. vagy olyan pályállapotokat tudunk teremteni, hogy üzembiztosan gyorsan fogunk tudni haladni, akkor ez lehet az alapja egyébként a mondjuk a távolságban, az elvárási közlekedésben a menetrendi összehangolásnak és a párhuzamosságok kiküszöbölésének, és erre lehet rászervezni ugye majd a közúti közlekedést. Ott pedig, ahol nem tudunk, vagy a vasút nem tud versenyképes kínálatot adni, és egyébként van nagyon sok olyan település, ami a vasúton nem érhető el, ott pedig nyilvánvalóan a buszos közlekedést kell fejlesztenünk, vagy előtérbe helyezni. De az, hogy ez az összehangolás ez megtörténjen, és az utasokat ne érje sérelem, tehát kialakuljon egy jó kínálatunk, ez nagyon fontos. Nyilván majd egy tarifaközösségben, vagy tarifaközösség is ide tartozik. Ez egy évek alatt lezajlódó folyamat kell, hogy legyen, és nagyon fontos benne a fokozatosság. Tehát, hogyha párhuzamos rendszerek átgondolásáról és egy más kínálat nyújtásáról beszélünk, nagyon fontos, hogy amikor ez ilyen döntés megszületik, akkor a fogyasztónak, az utazónak egyértelmű legyen, hogy amit kínálunk, az jobb, mint az előző volt. Tehát ebben a főszabályban szeretnénk javaslatot tenni, most, mint integrált vállalatcsoport, aki a vasút és a közúti közlekedésért is felel, javaslatot tenni majd a tulajdonosunknak, a magyar államnak.
Van arra már számítás? Tudják azt pontosan, hogy hány helyen vannak olyan párhuzamosságok, amelyeket át kell gondolni, amelyeknél valószínűleg egyik vagy másik láb ki kell, hogy essen?
Hát ezeken a vasúti fővonalak mellett ez egyértelmű. Tehát, hogyha az állam 100 milliárdokat költ ezeknek a vasútvonalaknak a rekonstrukciójára, egyébként a fenntartására is, és befektet modern gördülőállományba is, ugye most 123 modern flörtmotorvonatunk van, de ugye 40 darab emeletes motorvonat érkezik, ami 24 ezer új ülőhely kapacitást tud megjeleníteni. Most ezeken utazni azt gondolom, hogy ennél jobb kínálatot, vagy utazási kínálatot nem tudunk nyújtani, mert ezek világszínvonalú járművek. Akkor ott azon el kell gondolkodni, hogy a közszolgáltatási kínálatban meg kell-e, hogy jelenjen más, hogyha egyébként az igényeket, és fontos, az igénykínálatot sokat használva ezeket a kifejezéseket, ha az igényeket ezzel a kínálattal le tudjuk fedni, vagy az menjen piaci alapon, és ne közszolgáltatás. Az egy más kérdés, de nyilvánvalóan fontos az, hogy a közszolgáltatás az olyan szolgáltatást nyújtson, hiszen, mint említettem, több mint 400 milliárd forintba kerül, hogy minél többen használják az emberek, is minél kihasználtabb legyen, és minél jobb legyen ez a közszolgáltatási színvonal. Úgyhogy a párhuzamosságok felmérésének és a párhuzamosságok kezelésének ez kell, hogy legyen a módja.
Mikorra lesz meg mondjuk így egy lista?
Azt gondolom, ezek a listák, ezek megvannak, tehát az nagy baj lenne, hogyha két ilyen nagy múlttal és tapasztalattal rendelkező vállalatcsoportban ezeket nem látnánk. De
csak eddig más szempontból, más szemszögből nézték.
Hát így van, két külön vállalatról beszéltünk, és azért a szervezet szociológiai szempontból mindenki védi a saját érdekeit, meg piaci érdekeit is, hiszen piacról beszélünk, egy közösségi vagy közlekedési, személyszeretési piacról. Most ez a piac, vagy ez a piaci kínálat, ez most ilyen szempontból lassan, ez majd egy vállalatcsoportban tud megtestesülni, és ezzel a legfőbb szemponttal kell együtt élnünk, hogy ezt most már közösen adjuk, ezt a kínálatot, és közösen kell vasúti és közúti közlekedésnek nyilván a legköltséghatékonyabb módon üzemelnünk, és az utasok számára meg a legjobb kínálatot nyújtanunk.
40-50 milliárd forintos plusz fejlesztésekről beszélt, amelyek 4-5 év alatt teremthetnének a mostaninál versenyképesebb vasúti közlekedést. Jövőre már rendelkezésre áll ez a 40-50 milliárd? Hogy látja?
Ezt a programot megfogalmaztuk, és kormány elé várunk, illetve arra, hogy az illetékes minisztériumok ezt a kormány elé vigyék. Nyilvánvalóan ezt a plusz forrás, ez nem áll rendelkezésre, de ez szükséges ahhoz, hogy azokat a lassú jeleket és azokat a szűk keresztmetszeteket a hálózatunkból kivegyük, amelyek miatt most egyébként nem vagyunk annyira üzembiztosak, vagy nem vagyunk annyira gyorsak. Egy nagyon egyszerű példa, hogy a nagy fejlesztések azok mindig Budapest közigazgatási határától indultak. Viszont az összes vonat az bejön Budapestre. Tehát a legnagyobb forgalom az itt van Budapesten belül, akár ha a nyugatiról beszélek, akár ha a keletiről, és itt ezek a pályaszakaszok bizony nem kerültek felújításra. Tehát a legtöbb késés, ami mondjuk a ceglédi vonalon van, az arra vezethető vissza, hogy bizony itt a technika vagy a pályaállapotok azok már megértek arra, hogy az egészet kicseréljük, és jobb állapotba hozzuk. Ugye ez most megindult a 100-as vonalon, ugye ez egyik legforgalmasabb vonalunk, ugye a ceglédi meg a szolnoki elővárosi vonal. Úgyhogy ezeket a fejlesztéseket, ezeket meg kell tennünk. Nagyon egyszerűen, ha nem tesszük meg, akkor még rosszabb állapotba kerül a pálya. Még kevésbé leszünk üzembiztosok és menetrendszerűenk, és még több lassú élet kell kitennünk a pályalapotokra, ami azt jelenti, hogy még lassabban tudjuk elvinni az utasokat ezekre a viszonylatokra. Ezáltal kevésbé leszünk versenyképesek, a közúttal szemben egészen biztos, viszont nekünk ugyanúgy fenn kell tartanunk ezt a hálózatot, hiszen egyébként ezeken a főbb vonalinkon ugye jelentős teherforgalom is van. Tehát nagyon egyszerű. Nincsen más utunk, csak az, hogy ezt a befektetést, ezt most is fektessünk be a jövőbe, mert hogyha ezeket a vonalakon, ezeket a befektetéseket megtesszük, és ezeket a fejlesztéseket végrehajtjuk, akkor, ahogy mondtam, 4-5 éven belül ilyen menetidőket tudunk biztosítani, és talán a szerkesztő is osztja azt a véleményt, hogyha ennyi idő alatt el lehet jutni ezekben a nagyvárosokban, nem tudunk mással elmenni a mostani közlekedési kínálatban. Ez egy nagyon fontos dolog, a legjobbat kell. Az egyes közlekedési módnak, most a közútról vagy a vasútról beszélek, a legjobbat kell nyújtani, és akkor a választás nagyon egyszerű lesz az utasok oldaláról.
Most a párhuzamosságokról beszéltünk, de és több nagyvárost említett, csak sokaknak az a problémájuk, hogy amikor megérkeznek a nagyvárosba, és mondjuk késik a vonat, vagy a busz nem akkor indul, nem tudnak hazamenni egy kisebb településre. A menetrendek összehangolása ilyen szinten, hogy a vonat bevárja a buszt, vagy a busz bevárja a vonatot, pontosabban, hogy pont időben érkezzen meg, és át tudjon ballagni az ember egyik járműről a másikra, mikorra várható?
Ez egy folyamatos munka lesz, hogy említettem, ez nagyon fontos a forgalomirányítás és az utastájékoztatás. Ugye a vonalak esetében még több mint 20 ilyen eltérő utastájékoztatási rendszer van. Tehát azonnal meg kell kezdenünk ezt a munkát, meg is fogalmaztunk már egy erre vonatkozó projektet. Tehát a mi esetünkben most a vasúti és a közúti forgalomirányítást integrálunk el. Tehát kell egy olyan diszpécseri szolgálat és egy olyan fő diszpécseri, aki lát mindent, és hogyha ilyen probléma van, akkor azonnal be tud avatkozni, és az utasokat nem hagyjuk ott, nem is hagyhatjuk ott az állomásokon, hanem meg tudjuk nekik szervezni ott esetben, ha üzemzavar van, az alternatív eljutási lehetőségeket, és nagyon fontos az utas tájékoztatást, tehát integrálnunk el a vállalatcsoporton belül a közúti és a vasúti utastájékoztatási rendszereket és a helyszíni utastájékoztatást, amiben ha nem is évtizedes, de talán évtizedes elmaradásunk van, akár a közúti, akár a vasúti oldalon. Ugye manapság már mindenkinek van okostelefonja, és azonnal tud információhoz jutni. Hát gyakorlatilag olyan rendszert kell képítenünk, ami online módon ellátja információval az utasokat, hogyha bármilyen probléma van, és egyébként az utazási információkat is napra készen és online adja. Ez egy nagy feladat lesz egyrészt megfogalmazni azt, hogy ezt hogyan hajtsuk végre, hiszen ez még a volánban sem történt meg, most pedig ugye ezt közösen kell kialakítanunk. Úgyhogy a következő 3-4 év az erre biztos, hogy rá fog menni, hát reményeim szerint. A tarifa közössége 2022-re nagy munkával azt gondolom, hogy meg tudunk lenni, és az egységes utastájékoztatással és forgalomirányítással pedig 2022-24-es intervallumban pedig szintén meg kell küzdenünk. Most akkor az utasok egyébként majd egy egészen más típusú szolgáltatást fognak tudni látni, ami a kommunikációról meg az utastájékoztatásról szól. Nem beszélve arról, hogy ha ez integrál van az üzemirányítás és a forgalomirányítás, az ugye sokkal nagyobb hatékonyságot tesz majd lehető, hogy szerkesztő is mondta, hogy ha esetleg késés van, akkor hogyan lehet a forgalmat szervezni. Úgyhogy ez egy nagy kihívás és nagy munka lesz a vállalatcsoport 56 ezer emberének.
És a végén néhány Budapestet érintő terv, néhány rövid válasz, déli pályaudvar jövője.
De a déli pályaudvarra szükség van. Ugye a balatoni forgalmat azt nem tudnánk főleg nyáron kiszolgálni, ha nem lenne a déli pályaudvar. És a kelenföldi, amikor a kelenföldi pályaudvar fejlesztése volt, ott bizonyos területeket át kellett adnunk más célokra, tehát önmagában a kelenföldi pályaudvar nem tudja a nyugatra menő vagy délre menő forgalmat kiszolgálni. Ugye van egy terv, hogy a Budapesti Fejlesztési Központ gondozásában ez a déli és nyugati pályaudvar közötti vasúti alagútnak az építése, ami egy nagyon szép és ambiciózus cél, teljesen megváltoztatná az életünket, a vasúti közlekedésben ugye abszolút, hiszen a két fejpályaudvar helyett két átmenő pályaudvar jönne létre, ugye átmenő pályaudvarunk nincsen majd Budapesten, egészen máshogy tudnánk szervezni a közlekedést.
Ez megvalósulhat, vagy ha megvalósulhat, mikor?
Hát ez egy a négyes metróval körülbelül azonos projekt, de még egyszer, teljesen máshogy tudnánk szervezni a közösségi közlekedést. Nagyon egyszerű, valaki mondjuk elindul 60-ból, és át tud menni megállás nélkül mondjuk Székesfehérvárra vagy Dunaújvárosba. Óriási bővülés lenne a kínálatban, amit egyébként tudnánk nyújtani az utasainknak. Reményénk szerint ez meg fog valósulni. Mondom, most a megvalósíthatósági tanulmánya készül, és utána, hogyha azt nyilván elfogadja a kormányzat, akkor utána tud a tervezés elindulni. Hát ez egy évtizedes program tud lenni, addig pedig a délire bizony szükség van.
Hívek összekötése mikor valósulhat meg?
Ugye a híveket is fejleszteni kell, a hívek esetében évi 70-80 millió utasról beszélünk. Mind a pálya, mind a gördülállomány megérett a modernizációra. Nagyon fontos lenne az, hogy mondjuk a déli vonalak esetében, tehát a Ráckevés, a Csepeli év esetében egy közvetlen eljutást tudnánk biztosítani mondjuk a metróhálózathoz. Úgyhogy a vonatkozásban szintén készülnek a tervek, ez a Kálvin térig jönnének be a hívek, és ott ugye át lehet szállni a metróra. Ez egy megint egy sokkal jobb kínálatot tudnánk adni az utasainknak, sokkal vonzóbb tudna lenni a hív. És nyilvánvalóan az észak-déli szakaszoknak az összekötése vonatkozásában is vannak ilyen gondolatok. Ezt a Budapesti Fejlesztési Központban készülnek ezek a tervek. Mi a MÁFI oldaláról pedig a jármű beszerzésért vagyunk felelősek, amely reményénk szerint egy pár héten belül meg fog indulni.
Ferihegyi vasút, nagyon sokat beszéltek róla, nagyon sok terv készült. Mikorra valósulhat meg?
A Ferihegyi Vasút esetében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT bonyolítja a projektet. Úgy tudom, hogy az engedélyezési tervek a jogerőre emelkezésre várnak, tehát ott építésengedélyezési terv dokumentációval rendelkezünk. Kormánydöntésre várunk a tekintetben, hogy az meg tud-e valósulni. Nyilvánvalóan ez szinte egy olyan kínálatot tudna adni a vasút a Magyarországra a repülővel érkezőknek, amely minden más kínálattól jobb, ha a városba be akarunk jönni, mert ugye kb. Egy 20-30 perc alatt be lehet élni a város központjába. Hát közúton ez szerintem ez nem kivitelezhető, főleg ha dúó van. Tehát hatalmas potenciál lenne benne, ha látjuk ugye a Ferihegynek vagy a Liszt-Ferenc repülőtérnek a számait, ugye most a 16-17 millió utasról beszélünk, hogy annak jelentős része fölülne a vonatra, az egy nagyon szép piacot tudna jelenteni a vasútnak, úgyhogy bizakodva várjuk az erre vonatkozó kormánydöntést is.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Homolya Róbert, a MÁV ZRT elnök vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!